egyedik énekünket, a 431. számú dicséretünket. Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. És megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, jó gondviselőnket, hűséges mennyei atyánkat, aki figyelsz rejánk, és aki minden testi és lelki javakkal megáldoz bennünket, minden érdemünkön felül, sőt, minden érdemünk ellenére. Köszönjük te néked, hogy eléd jöhetünk hálaadással, illő tisztelettel és alázattal, megköszönve minden ajándékodat, gondviselő szeretetednek meg annyi jelét. Köszönjük te néked, hogy elküldötted a te egyszülött fiadat, hogy legyen nékünk üdvözítőnk, megváltónk. Kérünk téged arra, hogy fogadd el érte is a mi hálaadásunkat és magasztalásunkat. Köszönjük, hogy van, aki által megtisztítasz bennünket a bűneinktől, és új élettel ajándékozol meg. Köszönjük, hogy van, aki által új életet élhetünk ezen a földön, és boldogok lehetünk te benned és te veled. Köszönjük néked az Úr Jézus Krisztust, az ő golgotai áldozatát, feltámadását, dicsőséges uralkodását. És köszönjük te néked, atyánk, hogy szent lelked által a tiéid között vagy. Hisszük, hogy általa most itt vagy velünk is. Kérünk, áld meg a szíveinket, a lelkünket. Lelked legyen, aki beszél a lelkünkkel, a szívünkkel ebben az órában is. Kérünk, hogy áld meg bennünket egyen-egyenként. Légy közöttünk, és dicsőítsd meg közöttünk magadat. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvashatjuk a keresztelés szereztetési igéit. És hozzájuk menvé Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a szavakkal szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Foglaljunk helyet, testvérek! És hadd olvassak fel egy másik igét is. Péter apostol első leveléből, az első részből, az 5. verset, kiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Kedves Zsolt és Tímea, és kedves keresztülők, Szeretettel köszöntünk benneteket az Úr házában, a gyülekezet közösségében most, hogy elhoztátok kislányotokat, hogy ünnepélyesen megkereszteltessétek őt. Szívből örülünk, hogy ma itt állhattok vele az Úr asztalánál, hogy rákerüljön Isten szövetségének külső jele a keresztség vize. Most bizonyára egyet értetek velem abban, hogy kislányotok életét fogantatásoktól kezdve az Úrtól kapott, az Úrba kapaszkodó és az Úr által megerősített reménység övezte. Reménység övezte. Hiszen először is az Úrba vetett reménységgel vártátok az érkezését. Tőle reméltétek, hogy megajándékoz vele benneteket, hogy épségbe megérkezik, arról a helyről, ami manapság a legveszélyesebb helynek van állítva, az anyaméből. Hát, reménységetekben nem csalódtatok, megérkezett közétek Isten kegyelméből, szeretetéből kislányatok. De nem csak az Úrba vetett reménységgel vártátok az érkezését, hanem az Úrba vetett reménységgel vártátok az életben maradását is. Lehet, hogy többen nem tudják, de bizony Zsoltra és Tímeára és családjaikra ráborult a kis jövevény elvesztésének a sötét árnyéka. Ugyanis megszületése után röviddel életveszélyes állapotba került. Emlékszem, hogy nem csak ti, hanem veletek együtt, a gyülekezetünkből is sokan reménységgel imádkoztunk a gyógyulásáért. Most hálás örömmel bizonyságot teszünk arról, hogy az Úr meghallgatta az imádságainkat. Veletek együtt magasztaljuk az Urat, hogy az orvosok tudását és a gyógyszereket is felhasználva megoldalmazta, megőrizte őt. A történtekből pedig leszűrhetitek, hogy ezután is ő őrzi az ő életét, és rábízhatjátok, hogy védje meg földi élete során. Harmadszor most azzal a reménységgel hoztátok ide megkeresztelni, hogy Isten a maga szövetségesei közé sorolta őt. Igen, Isten bibliai ígéretei alapján biztosan remélhetitek, hogy általatok, mint istenfélő emberek által, akik már szövetséges népéhez tartoztok, Isten őt is a maga népéhez számlálta. Veletek együtt érvényesek reá is, a szövetségi ígéretek és kötelességek is. Tehát úgy nézzetek most rá, és ezután is, hogy Isten ígéretei alapján ő is az új szövetség gyermekei közé tartozik. Emlékeztetlek itt benneteket arra, hogy ez a tény kihat az ő nevelésére, vagyis neveljétek őt úgy, ahogy Isten szövetségeseihez illik. Biztosítsatok számára az otthonotokban keresztjén légkör, imádkozzatok érte a továbbiakban is. Nevelgessétek az Úr igéi szerint bölcs szeretettel és fegyelemmel, és tanítsátok őt az Úr igényben. Végül az Úrba vetett reménységgel nézzetek most az ő jövőjére is. Reménységgel várjátok az Úrtól a legfontosabbat, azt, hogy igaz hitet ad ő neki. Újjászüli őt élő reménységre. Öntudatos szövetségesévé teremti. Várjátok reménységgel az Úrtól, hogy megtéríti őt magához. Magához vonza, magához szereti őt az ő igéje, az ő szent lelke által. Hogy aztán megőrizze őt az üdvösségre. Mindazokkal együtt, akiket hitáltal őriz az üdvösségre, az ő kegyelmes szeretetével. Nos, ennek a reménységeteknek is bibliai alapja van. A hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget, amit az övéinek ígért. A hatalmas Isten, aki ki tudja nyitni a legbezártabb szívet is önmaga előtt. A szerető Isten, aki nem akarja, hogy egyetlen ember is elveszne, hanem az, hogy üdvösséget találjon az Úr Jézus Krisztusban. És ez az Úr hűséges, hatalmas és szeretetteljes személye elég arra, hogy őt újjáteremtse, és megőrizze őt magának az üdvösségre, mint szövetségesét. Nos, mindezek fényében azt hiszem érthető az, amit a legelején mondtam, hogy kislányotok életét kezdettől fogva az Úrtól kapott, az Úrra irányuló és az Úr által megerősített reménységről össze, hiszen azzal vártátok az érkezését, a gyógyulását, ezzel a reménységgel hoztátok most idő, hogy ő is az Isten szövetségese, és azzal a reménységgel néztek most úgy előre, hogy Isten újjászüli őt élő reménységre és hitáltal megőrzi őt is az üdvösségre. Kívánom nektek és kívánjuk nektek, hogy szeressétek őt továbbra is ezzel a szent reménységgel, abban a tudatban, hogy a reménység, ez a reménység nem szégyenít meg. Most, miután azzal a szándékkal hoztátok, hogy megkereszteljük, kérdezek tőletek egyházat rendje szerint két kérdés, melyre válaszoljatok. Hitetek és Isten előtti felelősségetek tudatában a gyülekezetet kérem, hogy fennállva legyünk tanúi a fogadalomtételnek. Akarjátok-e, kérdezem először, hogy kisgyermeketeket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, látható keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga is önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációkor? Ígéritek-e ezt? Ha igen, mondjátok hangosan. Ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most mondjuk el közösen a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Lídia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 226. énekünket. A 226. énekünket végig énekeljük mind a négy versével. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT 5. úrnapjának kérdéseit és feleleteit hallgassuk meg. A Heidelbergi KT első része az ember nyomorúságáról szólt. Itt kezdődik az ember, a Heidelbergi KT második fő része, ami az ember megváltásáról szól. Mivel tehát Isten igazságos ítéletéből ideiglenes és örökké tartó büntetésre vagyunk méltók, miképpen szabadulhatunk meg a büntetéstől, és juthatunk ismét kegyelembe? Isten azt akarja, hogy igazságának elég tétel adassék, ezért nekünk tökéletesen meg kell fizetnünk, vagy saját magunk erejéből, vagy más által. Mi magunk képesek vagyunk-e a megfizetésre? Felelet? Semmiképpen nem, sőt inkább napról napra növeljük tartozásunkat. Hát bárki, aki csak teremtmény, megfizethet-e mi érettünk? Felelet? Egy sem. Először azért, mert Isten nem akar más teremtményt megbüntetni az ember bűnéért. Másodszor, mert teremtmény nem viselheti el Isten bűn ellen való haragjának súlyát, sem másokat attól meg nem szabadíthat. Milyen közbejárót és megváltót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz ember, mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszer s mind valóságos Isten is. Isten áldja meg egyházunk hitvallásának tételeit és igei állításait a szívünkben. Most pedig hallgassuk meg testvéreim Isten tiszteletünk alapígéjét. Mely alapígét? Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből olvasunk, az első részből, az első verstől végig a 10. versig terjedő szakaszból. Pál, Szilvánus és Timóteus, a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor, minnyájatokért, emlékezvé rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi Atyánk előtt, tudván, Istentől szeretett Atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem erőkben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti értetek, és ti a mi követőinké lettetek, és az úréi, befogadva az ígét sokféle szorongattatás között, szent lélek örömével, úgy, hogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit is szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Kedves testvéreim, többen mondják nekem, itt-ott a városban, hogy hallották és tudják, hogy itt, Újszegeden van egy jó református gyülekezet. Ez az állítás az Úr iránti hálaadáson túl felébresztett bennem egy kérdést. Milyen egy jó gyülekezet? Sokféle emberi vélekedés van ezzel kapcsolatban. Egy gyülekezet akkor jó, ha... És aztán jönnek a felsorolások. Jó programok vannak, jó fejek vannak együtt. Gazdagok, szegények, értelmiségiek, munkások egészséges arányban és békességben vannak jelen. Lehet beszélgetni másokkal. És a többi, és a többi. Ám de megítélésem szerint a fő kérdés inkább az, hogy Isten szerint, a Biblia szerint milyen egy jó gyülekezet? Erre a kérdésre válaszolhatok, hogyha a Bibliából elővesszük egy jó gyülekezetnek a képét. És itt van mindjárt előttünk egy jó gyülekezetnek a képe, ez a Tesszalonika-beli gyülekezet. Vizsgáljuk meg kicsit közelebbről ezt a képet, és hasonlítsuk majd össze magunkat velük. Ha ők a jó gyülekezet, mert ők biztos egy jó gyülekezet, hiszen azért állította Isten elénk például őket, na akkor mi milyen gyülekezet vagyunk? Illetve hát milyenekké kell egyre inkább válnunk? Nem tudjuk most mindjárt végignézni a jó gyülekezetnek az összes ismérvét, de elkezdjük, aztán majd Isten segítségével következő alkalmakkor majd folytatjuk. Nézzük először is, hogy a gyülekezet olyan közösség, ami kiválasztottakból áll. Azt írja itt Pál apostol a 4. versben, hogy tudván Istentől szeretett testvéreink, hogy ti ki vagytok választva. Nos, a Bibliából tudjuk, testvérek, hogy Isten Ádám és Éva bűne miatt halállal és kárhozattal sújtotta őket és minden utódjukat. Az első emberpár minden utódja Isten kárhoztató, halálos ítélete alatt áll. Igen ám, de Isten, az ő szeretetétől indítatva, a kárhozatra rendelt emberiség tagjaiból kiválasztott magának némelyeket a vele való közösségre, az örök életre. Ezek a kiválasztottak. Ezekből a kiválasztottakból állítja össze Isten az egyházat. Az egyházat, az ő népét. A világ kezdetétől fogva annak végéig, ahogy majd itt olvashatjuk egy későbbi alkalommal. Nos, a Tesszalonika-beli gyülekezetnek a tagjai is e kiválasztottak közé tartoztak. Ezért írja nekik Pál apostol, hogy tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy ti ki vagytok választva. Hogy honnan tudta ezt Pál apostol, azt majd mindjárt megértjük. De nem csak Pál apostol tudhatta ezt, hanem annak a gyülekezetnek a tagjai is tudhatták, hogy mi kiválasztottak vagyunk. Isten kiválasztott minket arra, hogy vele legyünk, hogy örök életünk legyen, hogy közösségünk legyen a mi Urunkkal, az Úr Jézus Krisztussal. Az üdvösségbe megyünk. Testvérek, mindjárt hadd mondjam azt, hogy ma is jó gyülekezet az, amelynek tagjai az Isten választottai között vannak. Azok közé tartoznak, akiket Isten, hogy így mondjam, érthetetlen szeretetből kiválasztott magának a vele való közösségre, a vele való örök életre. Jó gyülekezet az, amelyről esetleg mások, mint egy kívülálló emberek is tudják, hogy ezek itt Istennek a választottai. Pál is tudhatta, el is mondta, és mások is tudták, hogy Tesszalonikában vannak keresztények, akik az Istennek a választottai közé tartoznak. Jó, ha mi rólunk is ezt tudják, és az is jó, testvéreim, hogyha mi magunk is tudjuk, hogy mi is az Úr választottai közé tartozunk. Nem azért választott ki bennünket, mert mi nagyon jók lettünk volna, vagy erősek lettünk volna, vagy Isten előre látta, hogy mi úgyis hívők leszünk, hogy mi reformátusok leszünk, és hogy reformált egyházba fogunk járni. Nem azért, mert látta, hogy mi milyen jó emberek leszünk, és ránk érdemes lesz fogadnia, hanem egyszerűen azért, testvéreim, azért választott ki, mert szeretett bennünket. Szeretett bennünket. Ennek a tudatában kell lennünk, nekünk is. Kiválasztottságunk tudatában. És ha ebbenek igazán tudatában vagyunk, akkor ez bizony nem tesz bennünket gőgösekké, felfúvalkodottakká, hanem inkább Isten előtt hálás emberekké tesz minket. Hálásak leszünk az Úrnak azért, hogy minket nem hagyott benn azok között, akik a bűneik miatt jogosan mennek a kárhozatra, hanem minket onnan kiemelt, megtisztított, megszentelt, magáénak elpecsételt az ő lelke által, és az övéi közé sorolt, akiket megajándékoz önmagával, megajándékoz az örök élettel, minden áldásával. Ez nem tehet bennünket gőgösekké, hanem inkább alázatos és hálás emberekké tesz bennünket. De legyünk csak tudatában, testvéreim, hálásan a mi kiválasztottságunknak. Most hadd mondjam azt, hogy aki ide jön közénk, arra én mindig azzal a reménységgel nézek, hogy ő is a kiválasztottak között van. Lehet, hogy te, hadd legyek ilyen személyes, és egyúttal személytelen is, lehet, hogy te nem tudod még, hogy az Isten választott téged, hogy az övé legyél. Lehet, hogy bizonytalanságban vagy efelől, csak azt tudod, hogy keresed őt, és vágyakozol valami után, amiről úgy sejted, hogy itt kell keresned ebben a gyülekezetben. Hadd mondjam, hogy jó helyen jársz. Isten maga vonzott ide, hogy hallgasd a szavát és hitre juss. Mert ő minden választottját magához hívja. Gondoskodik arról, hogy hallgassák őt, az ő igéjét, és az igéje által hitre juttatja, újjá szüli ezeket az embereket, akiket kiválasztott magának az üdvösségre. Tehát legalább az itt létedből te is arra következtes, hogy lehetséges, hogy én is az Úr kiválasztottai között vagyok. Még nem tudom, de az itt létem azt jelzi, az Úr vonzása azt jelzi, hogy én is azok között lehetek. És hogyha pedig már újjászülettél, tudod, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, a te Urad, tudod, hogy vele jársz, vele élsz, tudod, hogy bűnbocsánatot kaptál, hogy az örök élet vár rejád, sőt, már most a tied, akkor is tudjad nagy alázattal elmondani, de nagy hálaadással is, hogy köszönöm, Uram, hogy engem a választottaid közé soroltál. Köszönöm, hogy az lehetek, aki vagyok. Minden esetre legyünk tudatában annak, testvérek, nyugodtan, hogy Isten gyermekei, választottai közé tartozhatunk. Másodszor egy gyülekezet, jó gyülekezet, olyan közösség, amit Isten evangéliuma hoz létre. Ha megvizsgáljuk ezt a szakaszt, amit felolvastam, azt találjuk, hogy a tesszalonikai beli gyülekezet az úgy jött létre, hogy oda ment az apostol és a munkatársai Tesszalonikába, és ott az embereknek elkezdték hirdetni Jézus Krisztusnak a nevét, munkáját, az emberek pedig hallgatták azt, és sokan hittek annak, amit elmondtak, és ezekből a hívő emberekből jött létre ez a gyülekezet. De mi volt a fő tényező, ami létrehozta ezt a gyülekezetet? Az Isten evangéliuma, a Krisztusról szóló tanítás. Az hozta létre ezt a gyülekezetet. Vagyis, kérdezem, az apostolok olyan jó szervezők voltak, hogy egy nagy pogány tömegből, rövid idő alatt, egy hónap alatt szerveztek egy nagyon jó kis gyülekezetet? Ez nagyon jó szervezői munka lett volna, ha pusztán egy ilyen emberi vállalkozás lett volna ez a gyülekezet alapítás. Vagy talán ismertek az apostolok mindenféle pszichológiai manipulációkat, ami által manipulálni tudták az embereket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, hogy fogjanak ott össze abban a nagy városban, és alkossanak egy kis gyülekezetet? Talán az ő ügyes manipulációjuknak volt köszönhető? Nem hiszem. Talán olyan szórakoztató programokat szerveztek a tesszalonikabeli embereknek, hogy hát arra el kellett menni, mert volt ingyenvízli, meg lufbalon, meg küzijáték, meg minden, és akkor hát olyan jó fejek ezek, ugye, akik ilyeneket szerveznek nekünk, hát na, menjünk már oda hozzájuk, csatlakozzunk ott, fogjunk össze egy kicsit egymás között. Vajon így jött létre a tesszalonikabeli gyülekezet? Nem, testvérek, hanem úgy, hogy megszólalt az evangélium. Ez a gyülekezet létrejöttének a titka. Tulajdonképpen, ha így visszalapoznánk most az apostolok cselekedeteiről írt könyvbe, ott olvassuk, hogy Pálék megérkeznek Tesszalonikába, és ott hirdetik az Úr Jézusnak a nevét, három egymást követő szombaton elmennek a helyi zsinagógába, és ott az Ótestamentum alapján magyarázza Pál a zsidóknak, és az oda betévedő, Isten kereső pogányoknak is, hogy a messiásnak szenvednie kell és meg kell halnia, utána másodszor beszél nekik a názáreti Jézusról, és összekapcsolja a kettőt, hogy azt mondja, hogy ez a messiás, akinek szenvedni és meghalni kell, nem más, mint a názáreti Jézus. Jézus a zsidóknak a messiása, a világnak küldött szabadító és üdvözítő. Ebben a Jézusban kell hinniük, szólította fel őket harmadszor. Hívta őket, hogy legyenek Jézus követőivé, a messiás követőivé. És nagyon figyelemre méltó ez, testvérek, hogy sokan hittek, nem csak a zsidók közül, hanem a pogányok közül is, sokan hinni kezdtek Jézusban, mint messiásban, mint úrban, mint a világ leghatalmasabb uralkodójában, szerető üdvözítőjükben. Ha megfigyeljük itt a tesszalonikai levelet, Pál azt mondja, hogy mi ezeket a dolgokat szavakban elmondtuk nektek. Itt olvasjuk, szavakban. A mi evangéliumunk nem áll csak szavakban, ti nálatok. Itt a szavak szót szeretném kiemelni. Szavakban, szóbelileg közölték az emberekkel azt, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Mesiás, Jézus a Kürios, az Úr. Higgyenek benne, és kövessék őt. Aztán azt mondja az apostol, hogy ezeket a szavakat Isten erővel áldotta meg. Erővel jutott el hozzátok az evangélium. Nem emberi erővel, mert az emberi szavak akkor is gyengék voltak és erőtlenek, de Isten az ő lelk által megerősítette ezeket a szavakat. És aztán olvassuk, hogy teljes bizonyossággal szólt közöttetek az evangélium. Ezzel azt mondja az apostol, hogy mi ezeket a dolgokat a magunk részéről teljes meggyőződéssel mondtuk el nektek. Mint igazságokat közöltük ezeket a dolgokat veletek, és bennünk nem volt egy kis kérdőjel sem, hogy amit elmondunk nektek, az igaz-e vagy nem. Mi teljesen biztosak voltunk abban, hogy igazságot mondunk nektek. És a negyedik, amit mondta, hogy a Szentlélekkel jött az evangélium. Vagyis a Szentlélek ott dolgozott az ige hallgatóknak a szívében, miközben Pálék beszéltek nekik. És miközben mindez történik, testvérek, aközben az emberek szíve, lelke megnyílik az ige tanítása előtt, megértik a dolgokat, és elkezdenek bízni, és elkezdenek hinni Jézusban. Megtérnek hozzá. Elhatározzák, hogy a követőivé lesznek, és ezekből az emberekből jön létre aztán a tesszalonikai gyülekezet. Nos, testvérek, így történik ez, pontosan így történik ma is. Ma is. Nincs a gyülekezet, nem igazi gyülekezet az, ma sem, amelyiket nem az evangélium hoz létre. Ez nagyon fontos dolog. Nem igazi gyülekezet az, amit nem az evangélium hoz létre. Ezért kell nekem, és minnyájunknak egyébként, majd látni fogjuk ezt is, az evangéliumot hirdetni, Jézusról beszélni, az ő személyéről, az ő munkájáról, életművéről, és kell hívni az embereket arra, itt is hívom a testvéreket arra, hogy higgyenek az Úrban, Jézus Krisztusban, aki eljött a földre, aki meghalt a kereszten, aki feltámadta a halálból, és aki uralkodik az Istennek a jobbján. Ő benne higgyenek. Őt kövessék engedelmesen, az ő akaratát keressék, és napról napra hitáltal, szeretettel kövessék azokat a dolgokat, amiket ő mond. Ez az, ami létrehoz egy gyülekezetet, az ige. Ahogy látjuk, testvérek, a Bibliában Isten a világot is az igéje által teremtette. Mégpedig a semmiből. A semmiből teremtette a világot. Nem volt semmi, csak ő volt egyedül. És megteremti a láthatókat és a láthatatlanokat. Úgy, hogy szól, és ami szól, az lesz, előáll. Ugyanígy van, elmegy Tesszalonikába Pál apostol, szól, az Isten igéje megszólal általa, és ott lesz a semmiből, egy tiszta pogány környezetben, ott lesz hirtelen egy gyülekezet. És ma is így van, hogy szólunk, és egy pogány Magyarországon lesz egy gyülekezet. Vagy egy holt, tradicionális gyülekezet megelevenedik, és igazi keresztjének lesznek benne. Az ige a semmiből, a kövekből fiakat teremt. Ezért kell az igét hirdetnünk, az evangéliumot hirdetni. Mostan, testvérek, a teológián, meg sok egyéb helyen lelkipásztoroknak nekünk is tanítják, hogy hogyan kell gyülekezetet szervezni. Van ilyen, hogy gyülekezet szervezés, ez egy divatos téma manapság. Hát testvérek, mondjuk azt, hogy legyen akármilyen módszer, legyen akármilyen technika, legyen akármilyen hírnév, akármilyen doktori cím, legyen akármicsoda, nem tudom, hogy milyen végzettsége valakinek, mindez kevés ahhoz, hogy egy gyülekezetet szervezzen valaki, vagy valakik. Mindez kevés. Nem lehet pénzzel megcsinálni, nem lehet a műveltség által létrehozni. Mindez kevés, mint Matis agyban a brummogás, hogy mondani szokták. Ahhoz, hogy egy gyülekezet létrejöjjön. Ahhoz, testvérek, hogy létrejöjjön, az kell, hogy megszólaljon az ige. Emberi szavakba közöljék az emberekkel, hogy
Itt van az Úr Jézus. Kicsoda ő? Higgyetek ő benne. Mert ő megérdemli ezt, ő rászolgált erre. Kell, hogy ez a Jézusról való beszéd nem csak szavakkal hangozzék el, hanem az Isten erejeivel megtelítődjenek ezek a szavak. Ezt én nem tudom elérni. Senki nem tudja elérni, de az Úr meg tudja adni, hogy ezek a szavak erővel telítődnek, és eltalálják a szívünket. És egyszer csak azt érezzük, azt tapasztaljuk a lelkünkben, hogy valami megmozdul ez iránt, a Jézus iránt bennünk. Kezdjük fölismerni a bűneinket, kezdjük meglátni, hogy nekünk tényleg szükségünk van Jézus Krisztusra, mint a mi megváltónkra, mint a mi Urunkra. Kezdjük hallani szinte az ő hívását, hogy azt mondja nekünk, hogy jöjj és kövess engem, légy az én tanítványommá. Valahogyan Isten megáldja erővel az ő szavait. És kell, hogy ezek a szavak, amik elhangzanak, teljes bizonyossággal hangozzanak el. Én is szeretném teljes bizonyossággal hirdetni ezeket a Jézusról szóló tanításokat, igei üzeneteket a testvéreknek. És ne is érezze a senki, hogy én ezekbe kételkedek. De ez nem tőlem van, hogy ilyen nagyon bizonyos vagyok ezeknek az igazságában, hanem Isten maga adja nekem is ezt a bizonyosságot, és bármelyikünknek. Hogy mi tudjuk azt, hogy nem féligasságokat, meg hazugságokat, meg ilyen mendemondákat hirdetünk a testvéreknek, hanem igaz, Istentől jövő biztos igazságokat. Igaz igazságokat. És szükséges, hogy mindeközben a Szentlélek ott dolgozzon a testvéreknek a szívébe és lelkébe is. Ezt se tudjuk elérni. De Isten el tudja küldeni, és el is küldi az ő Szent Lelkét, és az ige által ott dolgozik a szívünkbe és a lelkünkbe. És tapasztalhatjuk is, hogy mi honnan indultunk el, és most hol tartunk a hit dolgában. És ez nem magunknak köszönhető, nem is nekem köszönhető, vagy nem is a gyülekezetnek, hanem magának az Úrnak köszönhető. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy sok hitetlen voltam. Éltem 30-40 évig úgy, hogy nem is törődtem az Isten dolgaival, és egyszer csak valahogy kezdett engem húzni az Úr magához, és valahogy meggyőzött engem arról, hogy én higgyek ő benne, és kövessem őt, és elhatározzam magam, hogy Jézus tanítványa leszek. Hát hogy a Szentléleknek a munkája ezt testvérek, ami szívünkbe, ami lelkünkbe? Nos, a gyülekezet, egy jó gyülekezet, az egy olyan dolog, amit az Isten evangéliuma, Krisztus evangéliuma hoz létre. Úgy mondjam, Jézus maga teremti meg az ő gyülekezetét. És ezt hadd mondjam még hozzá, hogy nem valami statikus dolog. Tehát úgy értem ezt, hogy, és úgy értsük ezt, hogy egy gyülekezet az nem úgy, hogy most létrejött, és akkor pont. És onnantól kezdve abban a gyülekezetben senki más nem térhet meg, senki más nem születhet újjá, mert az már úgy ott van, és akkor kész, pont, vége. A gyülekezet nem egy statikus dolog, hanem a gyülekezet egy dinamikus dolog. Az Isten evangéliuma, Krisztus evangéliuma hirdettetik erővel, meggyőződéssel, a trombita nem tesz bizonytalan az engést, a Szentlélek munkálkodik az emberek szívébe, a szó által, az igék által, és közben Isten folyamatosan hozza létre az ő gyülekezetét. Újabb és újabb embereket ölel bele a gyülekezetébe a szeretetével. Újabb és újabb választottait hívja magához, és öleli magához őket kegyelmével, bűnbocsánatával. Ezért a gyülekezet növekszik. Egyre többen tartoznak igazán bele az Isten népébe, a választottak közösségébe. Folyamatosan közöttünk is épül az Isten gyülekezete. Az egy jó gyülekezet, testvérek, ahol ez történik, ami folyamatosan épül, mert az ige hirdettetik, az evangélium hirdettetik, Krisztus hívása hangzik, és az emberek hallgatják, és odafordulnak az Úrhoz. Ez egy jó gyülekezet. És ahol mindez nincsen, testvérek, ahol mindez nincs, hadd mondjam világosan, ahol mindez, tévtanítások hangzanak el, ige ellenes tanítások hangzanak el, bibliátlan tanítások hangzanak el, ott nincsen az Istennek egy jó gyülekezet. Az nem egy jó gyülekezet. Lehet egy jó emberi társaság, egy jó baráti kör, mit tudom én, minek lehet nevezni. Ahol nem szól a Krisztus evangéliuma, ott nem is jön létre gyülekezet. Gyülekezet ott jön létre, ahol szól az evangélium. De sok egyéb más létrejöhet. Kulturális egyesület, nemzeties egyesület, mit tudom én, micsoda, sok minden. Csak nem gyülekezet. Egy jó gyülekezet ott jön létre, ahol az ige megszólal. A harmadik dolog még, amit ma elmondunk, testvérek, hogy egy jó gyülekezet nem csak, hogy a választottakból áll, és nem csak, hogy az evangélium által jön létre, hanem a jó gyülekezet olyan, ami befogadja az evangéliumot. Befogadja az evangéliumot. A Tesszalonika beliekről ezt olvassuk. Befogadták az evangéliumot. Befogadták a szívükbe, a lelkükbe, az életükbe. Először is nézzük, hogy azt mondja az apostol, a mi evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban. Vagyis, amit mi tanítottunk nektek, azokat a dolgokat ti nem csupán emberi beszédnek tekintettétek, hanem Isten üzenetének, mint ahogy az is. Ezékiel könyvében olvassuk, a 33. részben, hogy ezt mondja az Úr, eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, odaülnek eléd, mint az én népem, hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik, hanem szerelmes énekként veszik azokat. Eljött a prófétához az Úr népe, ugye, idézőjelbe téve, hallgatták őt, és azt mondták, jaj, de szépen beszél. Mint egy ilyen szerelmes ének, hogy fölmelegítette a szívüket, jaj, kellemes érzések töltötték el őket. Jaj, de szép. Jaj, de szépen mondja a tiszteletes Úr. Különösen, amikor azt mondja, hogy Nabukodonozor, hát az valami, hát teljesen elolvadunk tőle. Jaj, de szépen szól. Hát a Tesszalonika beliek nem így hallgatták az ígét, hanem úgy, hogy az az Istennek az üzenete hozzánk. Így fogadták. Egy jó gyülekezet tagjai testvérek ma is így fogadják az ígét. Nem szerelmeskedő énekként, hanem az Istennek a hozzánk szóló beszédeként. Aztán azt mondja az apostol, hogy befogadtátok az ígét sok zaklatás között. Ha elolvassuk a történetét, akkor látjuk, hogy nagy ellentábor lett ott mindjárt az evangéliumnak. Elkezdték az apostolok hirdetni, és a zsidók azonnal beindultak, és elkezdtek irigységtől hajtva lázadást szítani Pálék ellen, mondván, hogy ez szétrobbantja itt a zsidó közösséget. Hát ez megszünteti a zsinagógát. Miféle antiszemita ember ez a Pál apostol? Hát itt ilyeneket mondani, hogy Jézus lenne a Krisztus, és akkor a zsidókat erre hívni, hogy Jézusba higgyenek? Hát miféle arcátlanság ez? És ráadásul itt hallgatják őt a mi zsidó társaink. Hát milyen dolog ez? És lát, még nem hallgatnak. Mi meg magyarázhatunk nekik, de süketek rá. Ő rájuk meg hallgatnak, sőt még a pogányok is hallgatnak rájuk, és egyre többen vannak körülöttük. És ettől mondom, annyira beindultak, hogy nagy üldözést támasztottak Pálék ellen. És az evangélium ellen. Mondja is Pál itt a Tesszalonika beli levélben, hogy ezek a zsidók, ezek az evangéliumnak és Istennek a legnagyobb ellenségei. Hát ma mondjuk, ha ezt úgy ma kihirdetnénk valahol, hogy Pál ezt írja itt a Tesszalonikai levélben, lehet, hogy mindjárt bezáradnák a templomot némelyek, vagy tüntetést kezdeményeznének, de Pál akkor is ezt írta, mert ez volt a valóság. Ez a történeti tény. És ez nem antiszemitizmus, egyszerű történeti tény. Ezek az emberek, a Tesszalonikai gyülekezet tagjai hallották az igét, körülöttük mindenki köpködött, csúfolódott, gúnyolódott, mindenek elmondta az apostolokat, és azt is, amit tanítottak, de ezek az emberek mégis befogadták az evangéliumot. Sok zaklatás között befogadtátok az ígét, mint az Úrnak az üzenetét. Ez egy jó gyülekezet, testvérek. Ahol még ha zaklatás is van, mert miért lenne ma is zaklatása az Isten népének, az Isten választottainak, ma is vannak, akik köpködnek, gúnyolódnak, mindenek elmondanak bennünket, ma is csak zaklatások között lehet befogadni az evangéliumot. Sokszor a családtagjainkat fognak velünk szembefordulni. Barátaink, barátnőink, munkatársaink, hogy mit csináltok ti. De sok zaklatás között befogadják az Isten választottai az ígét. Nem hátrálnak meg. Mégpedig azt mondja az apostol harmadszor, a Szentlélek örömével fogadtátok be. Vagyis itt is azt akarja mondani, hogy nem a ti emberi tehetségetek az, hogy befogadtátok, hanem a Szentlélek munkálkodott bennetek, és ezért tudtátok ti az Krisztust befogadni a szívetekbe. És amikor befogadtátok, akkor lett egy öröm bennetek, egy örvendezés támadt a lelketekbe, hogy befogadhattuk a mi megváltónkat, üdvözítőnket. Nekünk bűnbocsánatunk van, örök életünk van, új emberek lettünk. Új emberek lettünk, örvendezni kezdtek ezek az emberek. Akik befogadja testvérek ma is a Krisztust, annak a szívében ma is egy Szentlélektől való öröm születik meg. Lehet, hogy nem valami nagy kitörő boldogság, vagy nem valami eget földet rázó nagy öröm, de mégis egy belső derű, egy belső nyugalom, egy belső vidámság. De jó, hogy a Krisztusé lehetek én, hogy hozzátartozhatok, hogy üdvösségem van benne, hogy megváltott engem, hogy által az Isten gyermeke lehetek. De jó dolog ez. Aki befogadja testvérek az evangéliumot, az a Szentlélek örömével találkozik. Hát ott van egy jó gyülekezet testvérek, ahol ezek történnek. Ahol egy gyülekezet tagjai hallgatják, de nem csak emberi szóként, hanem Isten szavaként befogadják a szívükbe. Hitáltal megragadják azokat, magukhoz ölelik. És az nem törődnek az zaklatásokkal, amik körülöttük vannak, vagy velük történnek, hanem befogadják az ígét, és egy öröm támad a szívükbe. Örvendezés lesz annak a gyülekezetnek az alaphangja. Ez egy jó gyülekezet. És végül, testvéreim, az legutolsó dolog, amit ma még megnézünk, az, hogy ebből a gyülekezetből tovább is terjedt az Úr beszéde. Így olvassuk itt a 8. versben, hogy kizendült tőletek az Úr beszéde. Kizendült tőletek. Itten Pál apostol azt a szót használja, amiből a mi echo, vagy visszhang szavunk is származik. Vagyis, és ezt a szót ráadásul a görögök az ilyen érces hangú hangszerek hangjának a megjelölésére is használták, mint a trombita, vagy egyéb ilyen akkor használatos különböző hangszerek. Úgy zendült ki tőletek az Úr beszéde, úgy visszhangoztátok, mint hogy nagyon erős hangon kiszállt a ti gyülekezetetekből az Istennek a szava, az Istennek a beszéde, a Krisztus evangéliuma. És visszhangozták görög hon hegyei, és völgyei, és dombjai. Makedóniában és Akhájában, sőt a világ végéig elterjedt, mondja az apostoli szinte. Az egész ember is, mi már szükségtelenek is vagyunk, mert tőletek kizendült az Úr beszéde. A Krisztus evangéliuma mindenkihez eljutott. Hát testvérek, ez egy jó gyülekezet, amelyik erről híres, hogy így mondjam. Amelyik ezt adja tovább. Amelyikből az Úr beszéde zendül ki a tagjainak a bizonyságtétele által. A tagjainak az élete által. Honnan tudják, hogy az újszegedi gyülekezethez tartozunk? Onnan, hogy hallják tőlünk az Úr beszédét, és látják bennünk az Úr beszédét megvalósulni. Kizendül-e tőlünk az Úr beszéde, testvérek? Misszionálunk, így is lehetne kérdezni. Ha igen, mi egy jó gyülekezet vagyunk. Vagy másról vagyunk híresek? Lehetünk másról is híresek. De az nem annak menjen híre. Mi legyünk tudatosan arról híresek, hogy mi, akik ide járunk, az Úr beszédét tovább adjuk. Írott vagy szóbeli formába terjesztjük magunk körül a Krisztus evangéliumát. Kizendül tőlünk az Úr beszéd, és azért jövünk ide ebbe a gyülekezetbe, hogy itt újra meg újra meghallgassuk az ígét, megértsük, és aztán mi magunk, hogy így mondjam, tovább sugározzuk. Mi legyünk az a sziklafal, hogy így mondjam, amelyik visszaveri az Úr beszédét, amelyik felsokszorozza azt, amit most mi itt hallunk, mi kimegyünk, és szanaszét végig sugározzuk magunk körül a világba, a munkatársaink közé, a családtagjaink közé, a szomszédságunkba. Tovább verjük, hogy így mondjam, azt, amit mi itt hallunk. Kizendüljön tőlünk az Úr beszéde. Az egy jó gyülekezet, ahol ez történik. Íme, testvérek, néhány dolog, amit megtanultunk ma, hát jó gyülekezete a miénk. Kiválasztottakból áll egy jó gyülekezet, az evangéliumot befogadó emberekből áll egy jó gyülekezet, az evangéliumot tovább sugárzó emberekből áll egy jó gyülekezet. Isten azt akarja, hogy milyenek legyünk. És még majd, ha Isten segít minket, akkor tovább fogjuk nézni, hogy még mit jellemzik egy jó gyülekezetnek az életét. De most ezeket a dolgokat, amiket hallottunk, ezeket forgassuk a szívünkbe, és engedjük, hogy az Úr lelke munkálkodjon bennünk most is. Ezek által is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy téged magasztalhat a szívünk, a világnak adatott egyetlen üdvözítőt, aki eljöttél ide a földre, aki meghaltál mert elvállaltad választottaidnak bűnét, azok büntetését, és megváltottad őket a keresztjén, kereszteden. És köszönjük te néked, hogy föltámadtál a halálból, és élsz. És köszönjük, hogy ma is hirdetteted a te nevedet ebben a világban, itt közöttünk is. Köszönjük, hogy eljutott hozzánk az evangélium, hogy szóban jutott, erővel jutott el, hogy a Szentlélek munkája kíséri ide jövetelét. És köszönjük te néked, hogy mi hallgathatjuk a te igédet, az evangéliumot, a rólad szóló tanításokat. Köszönjük, hogy ezek által munkálkodsz is a szívünkbe azon, hogy befogadjuk az evangéliumot. És köszönjük, hogy azt is munkálod, hogy sok zaklatás között is befogadjuk, és örömmel fogadjuk be. És köszönjük néked, hogy azt is te munkálod, hogyha nem csak emberi szóknak tekintjük azt, amit hallunk, hanem a te szavaidnak. Urunk, így szeretnénk befogadni az evangéliumot, téged magad. És köszönjük te néked, hogy azt is te munkálod közöttünk, hogy kizendüljön tőlünk is az evangélium. És minél több emberhez eljusson a rólad szóló tanítás. Az örömhír, hogy veled és benned új életet és örök életet lehet kezdeni. Urunk, hadd zendüljön ki ebből a gyülekezetből, nem más, hanem ez. Az örök evangélium. Köszönjük te néked, hogy mindezt várhatjuk tőled. És hiszük, hogy te vagy az, aki a mi gyülekezetünket is formálod, és alakítod, hogy ilyen néked tetsző, és a te mércédnek megfelelően is jó gyülekezet legyen. Kérünk téged most arra, hogy folytasd a te munkádat köztünk és bennünk. Köszönjük néked, hogy kezedre bízhatjuk most magunkat, különösképpen is ezt a fiatal családot, akik a gyermeküket keresztelték ma. Kérünk téged, hogy áld meg őket bölcsességgel, szeretettel és erővel a kis Lídia nevelésében. Köszönjük te néked, hogy megérkezhetett közéjük a kisgyermekük, hogy megőrizted őt. És köszönjük, hogy reménységgel tekinthettek eddig is rejárt a szülőket, hogy ez a reménység megerősödjön bennük. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a kicsi gyermeket élő hittel, szüldőt újjá élő reménységre, örök életre, üdvösségre. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyászolókat is. Kérünk, hogy vigasztalásoddal vedd körül azt a családot is, akiknek rövid idő múlva sír mellett kell megállniuk, hogy végső búcsút vegyenek szerettüktől. Kérünk, hogy állj mellettük is, és vigasztaló szereteteddel öleld körül őket. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg mindnyájunk életét, családját, tekints a mi városunkra. Kérünk téged arra, hogy munkáld a mi népünk tagjainak szívében a hitet és az hozzád való megtérést. Imádkozunk hozzád, hogy rombold le népünkben, vezetőségében a sátánnak minden munkáját, és adj nekünk istenfélő, rád figyelő, a te akaratod szerint vezető, kormányzó embereket a társadalom minden szintjére. Köszönjük te néked, hogy mindezeket rejád bízhatjuk. Hadd imádkozzunk még testvérgyülekezetünkért. Kérünk, hogy ott is hadd szólaljon meg a tiszta evangélium, és munkád ott is emberek megtérését, újjászületését. Adj békességet a nagysolymosi testvéreinknek is. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket letehetjük a kezedbe, abban a tudatban, hogy meghallgattál bennünket, még mielőtt kiáltottunk volna hozzád. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg! Jövő héten, ha Isten segít minket, a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn este 6:30-kor ifjúsági órát tartunk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tényleg minden fiatalra érvényes, aki itt van. Ahogy azt gondolja valaki, hogy ez csak néhány benfentesre érvényes meghívás, hanem ez tényleg minden fiatalra vonatkozik, vagy mindenki érezze magát ottan szeretettel látottnak. Jöjjenek a
testvérek erre az alkalomra, bátran, nyugodtan. Hirdetem, hogy kedden este bibliaórát tartunk 6 órától, melyen mindig az istentisztelet anyagát vesszük elő, és akkor egy kicsit fölelevenítjük az istentiszteletet, és aztán arról beszélgetünk egy kicsit. Lehet tovább mélyíteni az igének az üzeneteit, tanításait. Énekkar pénteken nem lesz. Nem lesz most pénteken, tehát ezt is Ordasi Péter tanár úr kéri, hogy most ne jöjjenek a testvérek, nem tud itt lenni. Hirdetem továbbá, hogy pénteken délután a kis ifjúsági óra is meg lesz tartva szokott időben. Jövő vasárnap lesz a fiatal házaspárosok köre, 16:30 Magyarósi Zoltánéknál. Az idősebb házaspárok köre az június 5-én lesz Pauk János testvérünkéknél. A jövő vasárnap, tehát 16:30 a fiatal házasoknak lesz a köre Magyarósi Zoliéknál, kint Dorosban. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk van. Varga Mihályné, Tippanuc Zsuzsanna, akinek a temetése május 30-án 15 órakor lesz az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott gyermeke és az egész család részére. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő szombaton presbiter képzési nap lesz a helyi, tehát a városbéli presbitereknek, tehát május 28-án a Honvéd téren lesz 10 órától az alkalmunk, a meghívó ki van téve a fali újságra, ott nézzék meg a testvérek, és kérem, hogy elsősorban a presbitereket, de másokat is, akik érdeklődnek, nyugodtan eljöhetnek oda, részt vehetnek ezen az alkalmon. Tehát ez jövő szombaton délelőtt 10-től kb. 00:30-1 óráig fog tartani. Távolabbi programként hirdetem még a testvéreknek, csak emlékeztetésképpen a csendes heteinket, a gyerektábort, ami június-július fordulóján lesz, az ifjúsági hetünket, ami július 31-től augusztus 6-áig lesz Szvidben, a Magas Tátra tövén, és hirdetem a mátraházi gyülekezeti csendes hetünket is, amely augusztus közepén lesz megtartva. Ki vannak már téve plakát, illetve jelentkezési ívek, aki szeretne eljönni, kérem, hogy időbe iratkozzon fel, és döntsék is el a testvérek, hogy eljönnek, hogy ott lesznek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 397. énekünket. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanításaira. 397, első 3 versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt mondjuk el.